Drága mennyatyám, köszönöm, hogy köszönjük, hogy eléd járulhatunk, és együtt, egy szívvel kereshetjük a te orcádat, és elcsendesedhetünk a te tényleg igéd előtt. És nekünk tényleg arra van szükségünk, hogy a te hangodat halljuk, a te igédből, hogy te megszólíts bennünket. Tényleg nem arra van szükségünk, hogy egy ember szóljon, hanem hogy te. Akkor, ha meghalljuk a hangodat, akkor a hitünk megelevenedik, és élettel telünk meg. Úgyhogy kérünk, hogy tényleg szólj minden egyes szívhez itt. Szólj az örömteli szívhez, a reményteljeshez, vagy a reménytelenhez, és a fájdalommal teli szívhez is. Szólj a te igéden keresztül most, a Jézus nevében kérjük ezt, atyánk. És köszönjük, hogy te tényleg mindig örömmel szólsz. Amen. Van egy igevers, ami az elmúlt hetekben újra meg újra visszajött hozzám, és én erről szeretnék nektek így csak így röviden tényleg beszélni, nem hozzám. Nem szeretném most így tényleg nagyon húzni ezt, főleg, hogy elég meleg van. Nektek is meleg van? Ja, mert ma egy klímás buszon voltam. Olyan jó volt a klíma benne. Áldottam az Urat érte. Mindjártok. Van úgy, hogy van klíma úgy a buszban, de a buszsofőre nem jön. Na jó, de nem akarok panaszkodni. De volt már olyan is, hogy 40 fok volt, és jött a meleg levegő, és nem lehetett elzárni. Nagyon kemények ezek a régi BKV-s buszok. Na mindegy. Most már sokszor visszajött hozzám ez az ige. Tudjátok, hogy könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ugyátok, ez Pál apostol mondja Róma 9-ben. Akkor Róma 8-al. Igazából a Rómában nincsenek fejezetek valójában. Befejezi a keresztény gyakorlati életnek úgymond a taglalását, a hitből való igazság. Mindannyian tudjátok, hogy a Róma levél így miről szól. Róma 9-ben viszont elkezd beszélni a kiválasztásról, az üdvösségről, a megmenekülésről, és visszautal Pál apostol arra, amikor Isten személyesen mondta Mózesnek, hogy az én nevem az, hogy én könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Tudjátok, mi az a politikai korrektség, ugye? Mostanában, ugye? Nagyon-nagyon divatos manapság. Nemrég a Máté mondta, remélem nem vagy ezt így elmondom, de szokta nézni a Jó barátokat, tudjátok, ez egy ilyen nagyon régi sorozat. És én nem szoktam nézni vele, de mondta, hogy a múltkor egy kicsit kifigurázták így a melegeket, meg így a leszbiket, egy kicsit így. És azt mondja, hogy ebből lehet látni, hogy ez a 90-es években készült ez a sorozat, mert most már ilyet nem lehet. Nem kritizálható, nem mondhatsz rosszat rájuk. Annyira figyelni kell arra, hogy mint Magyarországon nem tudom, hogy ez így hogy működik, mennyire van így, de Amerikában tudod. Vagy simán még börtönbe is kerülhet, ha csak valami. És de én ezt kicsit úgy érzem, hogy a kereszténységben is így ez egy átsúszott egy kicsit. Ez a, hogy mondjam, szóval, hogy próbálják Istent úgy lefesteni, mint amikor odaadsz egy gyereknek egy ilyen kiszínezőt, és próbálja a legszebb színeket használni, hogy a legszebb legyen, és úgy érzem egy kicsit, hogy így próbálják a kereszténységben is Istennek így a legjobb tulajdonságait így kiemelni, tudod, a szeretetet, az irgalmat, a jóságot. Sőt, vannak olyan irányzatok már, ahol egyenesen tagadják az örök büntetésnek a létezését, az örök tűznek a létezését, tagadják az örök ítéletet, és megmagyarázzák, és kifordítják, és így úgy csavarják, hogy Isten csak egy ilyen hatalmas nagy szeretetnek mutatják be. De én ahogy olvasom a Bibliát, viszont azt látom, hogy a Szent Szellem így politikailag nem próbál így korrekt lenni, hanem bemutatja Istent olyannak, amilyen ő valójában. És nem használom ezt, hogy Istennek vannak rossz tulajdonságai, mint nekünk vannak rossz tulajdonságaink a bűn miatt. Ezt így nem használom, mert Istennek nincsenek rossz tulajdonságai. Istennek minden egyes tulajdonsága tökéletes. De nem biztos, hogy kellemes. Értitek, mit akarok mondani? Tehát Isten minden szempontból tökéletes, de nem biztos, hogy minden szempontból kellemes. Most az, hogy Isten kellemes és örömteli valaki számára, az fogja eldönteni, hogy egy illető melyik oldalon áll. Mondjuk gondolok például a napra. Milyen áldás, nem? Életet ad nekünk. Nőnek a zöldségek, a paradicsomok, van kaja, tényleg, ha nap nélkül nincs élet. És az ember már régóta tanulmányozza a napot, és úgy tudom, hogy sikerült, nem is tudom, hány százmillió kilométerre megközelíteni a napot egy szondával, és ott tanulmányozzák a napot. De hogy az embernek alkalmazkodnia kell ahhoz, hogyha tényleg információkat akar gyűjteni a napról, akkor igenis alkalmazkodnia kell hozzá, különben a nap nagyon pusztító tud lenni.
5-6 millió kilométerre megközelíti.
Igen, 5-6 millió kilométer.
A 150 millióból.
Igen, na, ez nem rossz. Nem rossz, de hát már ott is micsoda hőség van. És a természetben ezt sok helyen megtaláljuk, például a víz is milyen nagy áldás. Iszunk, életet ad, megmosakszunk. De mikor jön egy hurikán, jön egy özönvíz, tehát a víz nagyon pusztító tud lenni. Úgyhogy Istennek minden tulajdonsága tökéletes, de nem minden tulajdonsága kellemes. Úgyhogy, hogy hova billen a mérleg, az tényleg attól függ, hogy egy ember hogy helyezkedik el. Hogy beáll az Isten, állni kell, vagy mindjárt fogjuk látni, hogy Mózesnek mondja, hogy gyere, állj be ide a kősziklába, mert itt nálam van hely. Ugye Mózes azt mondja Mózes, hogy kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. És akkor Isten majd mondani fogja a következő fejezetben, hogy gyere, állj be ide a kősziklába, mert nálam van hely. Tehát három pontot fogok kiemelni igazából. És az egyik legelső pont az az, hogy remélem, hogy értjük, hogy milyen hatalmas különbség a teremtő és a teremtmény között. Tudod, hívőként. Hogy mi ezt remélem, hogy tisztában, nagyon is tisztában vagyunk vele, hogy mekkora a különbség a teremtő és a teremtmény között. Ez nem olyan, mint az apa és a fia közötti különbség. Ez nem olyan. Mert ember vagyok, ő is ember. De Isten, az alkotó, ő nem ember. Ő neki nincs kezdete. Igazából az egyik legnagyobb rejtély számomra az angyaloknak a lázadása. Hogyan szoktam ezen gondolkozni, hogy hogyan történt ez, hogy ott voltak, látták. És néha arra gondolok, hogy Isten annyira kedves, és annyira teli van szeretettel, hogy ez így lehet, hogy egy kicsit így ilyen megtévesztette őket. És fel sem mérték annak a következményét, hogy Isten nem csak szeretet, hanem Isten szent, és Isten igaz. Tehát, mikor a jelenések könyvében Istent imádják, akkor minden Istenről szól. Ha elolvasod a jelenések könyvét, az a 21. század, ami mi ma élünk, a mindenféle irányzatokkal, a prosperity gospel, meg mindenféle irányzatokkal, az meg még szerintem a humanizmus is elég bejött így a gyülekezetbe. Szóval így elkezdett így nagyon is minden így rólunk szólni. Hogy mi jól érezzük magunkat, hogy nekünk jó legyen. Hogy az önértékelésed rendben legyen, testvér, mert az Isten szeret téged. Hogy valahogy így valahogy így elkezdett így körülöttünk forogni, és az ember nagyon nehezen fogadja el azt. Sőt, akik nem ismerik az Istent, nem is tudják, nem is akarják elfogadni, hogy valójában nagyon kicsik vagyunk igazából. Nagyon icike-picik vagyunk. És nem rólunk, nem körülöttünk forog a világ. És az Isten azt akarja, hogyha mi nem úgy élnénk a keresztény életet, hogy ő körülöttünk forog, hanem hogy ő van a középpontban, és mi vagyunk, akik körülötte forgunk. Tehát, hogy ez az első pont. És szeretnék olvasni, még mielőtt Mózesből olvasok, felolvasom Róma 9-et. Nem tudom, hányan tudjátok, de Róma 9-10-11 elég kemény rész amúgy. Ha így elolvasod Rómát az elejétől a végéig, azt mondod, hogy Róma 8 vége, tudod, úgy fejezi Pál, hogy kész oda szakasz el minket az Isten szerelmétől. Meg vagyok győződve, tudjátok is, jön ez a szeretet, hogy semmi. De aztán Róma 9 valahogy így olyan, mintha így kapnál egy pofont, így a valóság adna neked egy pofont, hogy még pedig ez valami ilyesmi, hogy az Isten hatalmas, és valójában azt tesz, amit akar. Senkitől nem kell engedélyt kérnie, senkinek nem kell beszámolnia, senkitől nem kért kölcsön, hogy ezt visszafizethesse. Valójában ő azt tesz, amit akar. És amikor azt így igazán megértjük, és Pál apostol igazából egyenesen azt mondja, hogy figyeljetek, nem azért, aki akarja. Tehát azt gondoljátok, hogy az üdvösség azért lesz, aki meg akar térni? Azt gondoljátok, hogy azért lesz, aki tepel, és olvassa a Bibliát, és megy a gyülekezetbe, és nagyon-nagyon-nagyon akarja, és dörömből a mennyország ajtaján, ővé lesz az üdvösség, azt gondoljátok? És azt mondja Pál, hogy nem. Azért lesz, akin az Isten könyörül. Azért lesz az üdvösség. Most azt akarja mondani ezzel, hogy akkor ne csináljunk semmit, ne olvassuk, ne igyekezzünk, nem ezt akarja mondani. Mert Isten, tehát senki nem menekülhet meg Isten nélkül. Istent viszont senkit nem fog megmenteni a szabad akarata nélkül. Tehát valahogy így nagyon nehéz összehozni az Istennek a szuverén akaratát az embernek a szabadságával. Nagyon-nagyon nehéz azt az egyensúlyt megtalálni. És ha elolvassuk így most Róma 9-et, igazából érződik benne az, hogy ez nem 100%, hogy így van, amit Pál apostol most itt mondani fog, hanem kicsit olyan, hogy de mi van, ha? Értitek? Többször mondja, és hogy ha az Isten, ha az Isten, ha az Isten. Tehát nem azt mondja Pál apostol, hogy ez így van, de azt igenis mondja, de mi van, ha így van. És használ például ilyet, hogy hát nincs joga fazekasnak, hogy azt csináljon az agyakból, amit akar. És én majd délután elgondolkoztam ezzel, hogy mondjuk én vagyok a fazekas, csinálom az edényt, de aztán így nem tetszik, és aztán egyszer csak úgy döntök, más milyenre csinálom. Nem lenne furcsa, hogy egyszer csak megállna a korong, így az edényen hirtelen megjelenik egy nagy száj, és elkezdene hozzám beszélni. Hogy figyelj már, hát mit csinálsz? Hát neked nem ügyenes a kezed, hát ezt nem így kell csinálni. Nem lenne furcsa? Nagyon furcsa lenne, nem? És Pál apostol azt mondja, hogy de ki vagy te ember, hogy az Istennel perbe szállsz? És egy kicsit ilyen, hogy milyen furcsa, hogy van itt több mint 7 milliárd ember ezen a földön. És rengetegen fogják az ő kicsike értelmüket, a kicsike életüket, és ők jobban tudják, mint az Isten. És ők megmondják a frankót. És fölmagasztalják magukat az Isten örök tanácsvégzése felé, az ő bölcsessége felé. Simán. És még azt is gondolják ráadásul, hogy igazuk van. És én már hallottam ilyet. Majd, ha ott leszek az Isten előtt, majd én jól megmondom neki. Mondom, figyelj, mondom, ha te ott leszel az Isten előtt, mondom, ki se fogod tudni nyitni a szádat. Tehát nem tudják az emberek igazából, hogy mit állnak szemben. És amit Mózes mond, azt mondja, mutasd meg nékem, kérlek, a te dicsőségedet. Én úgy hiszem, hogy Mózes azt mondta, mert a nevét már megtudta, ugye? Ha kérdez Izrael, hogy kiküldött, mit mondjak nekik, és akkor Isten megmondta. De ez nem az ő jellemére vonatkozó név volt, az inkább ugye a Jákve, hogy vagyok, aki mindig is voltam és leszek, tehát hogy én vagyok, örök, nincs kezdetem, nincs végem, az inkább az ő istenségére vonatkozó név. De szerintem Jézus inkább arra kíváncsi, hogy igazából te kicsoda vagy? Ki vagy te? Ki vagy te? És ez egy fantasztikus kérdés, amit mi is nap mint nap akár föltehetünk az Istennek, hogy kutatjuk az írásokat, hogy Uram, ki vagy te? És ott Isten azt mondja Mózesnek, hogy az arcomat nem láthatod meg. Mert és ahogy ott dicsőítettetek, így ezen gondolkoztam, hogy igen, az arcát nem láthatta meg, mert azt mondja Isten, hogy nem, senki nem élhet úgy, hogy meglátja az arcom. És arra gondoltam, csak jött ez a gondolat, hogy a kereszten láttuk meg az Isten arcát igazából. És amikor tényleg meglátjuk ott az Istennek az arcát a kereszten, akkor meghalunk. Meghal a régi. Mert ott már nem tud élni a régi. Tehát ott egy új kezdődik, amikor tényleg meglátjuk, hogy kicsoda az Isten. Tehát ez az első pont, hogy remélem, hogy értjük, hogy mekkora a különbség a teremtő és a teremmény között, hogy mi valójában ilyen kicsik vagyunk igazából. És a jelenések könyvét átolvasod, a dicséreteket megnézed, tudod, és dicsérik Istent az örökké valóságáért, dicsérik azért, mert ő teremtett mindent, és az ő akaratából van, és létezik minden. Tudod, csak egyszerűen jó néha megállni, és tudatosítani azt, hogy én most azért lélegzek, és azért tudok itt beszélni, meg azért dobog a szívem, mert egyszer Isten az örökké valóságban úgy döntött, hogy neki tetszik az, hogy nekem életet adjon. Tehát ennyi. És Dániel ezt úgy fogalmazza meg, hogy ő az, aki tartja bennünk a lelket. Mindegyes szívdobbanásom igazából az ő kezében van. Hogy én azért létezek, azért élek, mert ő így, és tudjátok, amúgy ez nagyon megalázó igazából. Amikor ez tényleg így ezen gondolkozunk, és rájövünk, hogy igazából milyen kicsik is vagyunk valójában. Ez nagyon megalázó. Én emlékszem, hogy sokáig engem zavart ez a gondolat. Hogy nem körülöttem forog a világ. Tényleg ilyen kicsi vagyok. Ilyen jelentéktelen. És nyilván, amikor az ember még kicsi, akkor minden körülötte forog. De remélhetőleg, hogy egyre idősebbek leszünk, elkezdjük felismerni azt, hogy igazából Isten körül forog minden. És Jézus, mikor tanított imádkozni, tudjátok, hogy kezdődik a ima. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod. Tehát mielőtt és ez Bojki Laci mondta egyébként, hogy mielőtt kimondod az ént, mondd ki háromszor a te. De mikor kimondtad háromszor a te, akkor is az én következik, hanem a mi. Úgyhogy nekünk kell néha, hogy így tényleg így helyre zökkenjünk. Könnyen elszállhatunk. Tehát azt mondja Pál, igazságot szóló Krisztusban nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonságot a Szent Szellem által, hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szívemnek fájdalma, mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakaszva a Krisztustól, az én atyám fiaiért, akik rokonaim tesz szerint, akik izraeliták, akik a fiúság és a dicsőség, és a szövetségek, meg a törvényadás, és az Isteni tisztelet, és az ígéretek, akik az atyák, és akik közül való tesz szerint a Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Amen. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde, mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók. Sem nem mindnyájan fiak, akik az Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban nevezhetik néked a te magod. Azaz nem a testnek fia az Isten fiai, hanem az ígéret fiai tekinti magul. Mert ígéretnek beszéde ez. Ez időtájban eljövök, és Sárának fia lesz, nem csak pedig, hanem Rebeka is, aki egytől fogad méhében Izsáktól, a mi atyánktól, mert mikor még meg sem születtek, semmi jót vagy gonosz nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól, megmondatott néki, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. miképpen megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondunk tehát vajon, nem igazságtalanság éhez az Istentől? Távol legyen. Tehát azért emberileg szólva igazságtalannak tűnik azért. Ezért mondja Pál is, hogy ugye felveti ezt, mintha csak látná a gondolatokat, amik támadnak, de hát ez igazságtalan. Mert Mózesnek ezt mondja, és itt jön ez az ige, hogy könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Tehát az az elképzelés, hogyha azt gondolod, hogy az Isten így az örökkévaló múltban így lenézett rád, és látta a hitedet, és azt mondta, hogy téged megmentelek, mert hiszel, ez nem állja meg a helyét ebben a szövegkontextusban. Ez sokkal inkább úgy történt, hogy Isten lenézett a mennyből, és azt mondta, hogy én rajtad könyörülök, ezért meg fogsz menekülni. Mert az egész mennyországban nem lesz egyetlen dicsekedése, hogy testvérem, én azért vagyok itt, mint te is, mert te is hittél, meg én is hittem, meg ők is hittek, de azok, akik ott szenvednek, hát ők nem hittek, hát. Nyilván, hogy ez egy rejtély. Tehát a mennyországban nincs dicsekedés. Hogy ott minden Isten dicsőségéről fog szólni. Hogy minden jó, ami velünk történt a Földön, vagy ott történik, vagy az örökké valóságon, az az ő jóságából is kegyelméből van. Mert azt mondja az írás a fáraónak, azért támasztottalak téged, tehát Pál apostol egy jó sok illusztrációt hoz, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész Földön. Tehát azt akarom mondani, hogy a hit az nem érdem, ami alapján Isten megment valakit. A sokkal inkább az eszköz, a csatorna, amin keresztül valaki el tudja fogadni azt, amit az Isten adni akar. Ez sokkal inkább olyan, hogy Isten akar adni egy ajándékot minden embernek egyébként, mert Pál apostol azt mondja a Timóteus 2:4-ben, hogy az az Isten akarat, hogy minden ember üdvözöljön és az igazság ismeretére eljusson. Mindenkinek oda akarja adni ezt az ajándékot. De hit nélkül az emberek nem tudják elfogadni. Csak hittel lehet elfogadni. Annak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Tehát itt egyenesen Pál apostol azt mondja, hogy ha valakit, az Isten úgy dönt, hogy valakit megkeményít, akkor megkeményít. És biztos ismerjétek Ézsásban azt az igét, hogy menj és hirdesd a népnek. Legyetek vakok. Tudjátok, keményítsd meg a szívüket, stb. És Isten még csak meg sem magyarázza, hogy ő miért ilyen. Hanem kijelenti, hogy ő ilyen. De mint már mondtam itt Róma 9-ben, ez sokkal inkább mindjárt le fog jönni, hogy de mi van, hogy ha ez így van, hát akkor is, hát kik vagyunk mi? Hát milyen kicsik vagyunk, hát hogyan? Hát számon kérhetjük mi az Istent? Hogy Uram, ez így nem helyes. Hát ott vannak, akik annyira igyekeznek és próbálnak, a farizósok, hát milyen szent életet éltek, hát adakoztak, tizedet fizettek, bőjtöltek, meg minden, hát hogy van ez? A bűnösök meg a paráznák meg igen. Ez nem fair. Yeah. Mondod azért nékem, miért vett hát engem, hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene? Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel, avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem így? Avagy nincs-e a fazekasnak hatalma az anyagon, hogy ugyanaz a gyuladékból némely elény tisztességesre, némelyet pedig becstelenségre csináljon. Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készítettek, és hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene? Akikül el is hívott minket nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is. Amint Hóseásnál is mondja, hívom a nem én népemet én népemnek, és a nem szeretettet szeretetnek. És lészen, hogy azon a helyen, ahol ez mondatott nékik, ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hivatni. Ézsaiás pedig ezt kiáltja Izrael felől. Ha Izrael fiainak száma annyi volna is, mint a tenger fövénye, a maradék tartatik meg. Mert a dolgot bevégzi, és rövidre metsz igazságban, mivel rövidesen végez az Úr a földön. És amint Ézsaiás előre megmondotta, ha a seregek ura nem hagyott volna nékünk magot, olyanokká lettünk volna, mint Sodoma és Gomorához volnánk hasonlók. Mit mondunk hát? Az, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték. Mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha törvény cselekedetéből volna, mert beleütköztek a beleütközés kövébe, amint megvan írva, ímé, beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Tehát ugye Izrael nagyon próbálta ugye a törvény betartani, és az alapján megpróbált Istennek tetszeni, és igyekeztek, és akarták, és futottak, és akarták, és nem nyerték el. Mi pedig a pogányok, minket ez az egész nem érdekelt, mi csak mentünk, ettünk, ittunk, bűnöztünk, mi meg elnyertük. Szóval igazából erről beszél itt Pál apostol, hogy itt arról van szó, hogy az Isten irgalmáról. És ez a második pont. Ugye az első az volt, hogy remélem tudjuk, hogy milyen kicsik vagyunk igazából. És a második az az, hogy remélem tudjuk, hogy ami egyetlen reményünk, az az Istennek a kegyelme és jó indulata hozzánk. Ez az egyetlen reményünk. Tehát nem lehet teperni, hogy az Isten jobban megáldjon, hogy jobban szeressen. Ez egyszerűen nem így működik. Úgyhogy ez a második pont. És én fel akartam még olvasni a Róma 10-et, 11-et is, de akkor legyen ez, hogy ti otthon majd, amikor van egy kis szavaridőtök, olvassátok el Róma 10-et és a 11-et, mert ott folytatja. És igazából egyenesen olyan kemény beszédet is mond Pál apostol, hogy ha Isten nem kedvezett a természet szerint való vadolajfának, hanem kitörte őket a hitetlenség miatt, akkor neked se fog kedvezni, aki vadolajfából beoltattál a természet szerint, hogy ne kevékedjél az ágak ellen. És szerintem ez az üzenet nagyon aktuális lett volna egyébként akkor, amikor az egyház behozta ezt a helyettesítő teológiát, és azt mondták, hogy Isten végleg elvetette az Izraelt, és minden egyes ígéret, ami a Bibliában Izraelnek vonatkozik, azt most már a gyülekezetnek adta. Ugye tudjátok, hogy van egy ilyen teológia. Ugye, főleg ez az is erősítette, hogy Izrael elszólatásban élt, és nem lehetett látni még csak a reményét, hogy valamikor újra egy nemzet lesz. De hogy ez teljesen, hogy ez egy kicsit ilyen kevékedés a természet szerint való olajfa ellen. Isten nem vetette el az önépét. Hát ez a második pont, hogy remélem tudjuk, hogy ami egyetlen reményünk igazából, az az Istennek a jó indulata hozzánk. És ő már kijelentette ezt, és mi már megkaptuk Krisztusban ezt a jó indulatot. És ezt nem fogja elvenni. Tehát én nem azt akarom mondani, tehát nem ezt mondom, hogy akkor most már teljesen mindegy, semmit ne csináljunk, de hogy is nem ezt akarom mondani. Nagyon is kell is. Tehát olvasni, keresni Istent, kell. Tehát nem erről beszélek. Kell ennek. Pál azt mondja, gyakorold magad a kegyességben. Abban benne van az örök életnek az ígérete. Tehát kell, én nem ezt mondom. Én csak azt mondom, hogy azzal nem éred el a még nagyobb áldásokat. Az Istennek a nagyobb szeretetét. Biztos vagyok benne egyébként, hogy a rossz tanítások miatt is vannak olyanok, akik tényleg azért tepernek, és azért igyekeznek, mert be akarnak jutni a mennybe. De hát hogyan lehet ez? Hogyan juthatna egy emberbe a saját erejéből a mennybe? Csináltak egy ilyen felmérést egyébként a vallásos emberek között, hogy akkor is szolgálnák-e az Istent, hogyha nem létezne az örök ítélet, a tűznek a tava. És azt hiszem, nem vagyok biztos benne, de azt hiszem 80% azt mondta, hogy akkor nem. Ezt nemrég hallottam. Hogy tudod, ez leleplezi egy kicsit azt, hogy nagyon sokakban ott van ez a félelem. Tudod, hogy jaj, az Isten, nehogy a tűznek a tavába, tudod, vessen, és akkor megyek a templomba, és bedobom a pénzt a perselybe, tudod, megveszem. Mi Horvátország voltunk, bementünk egy templomba, és láttam, hogy az emberek, ott lehetett ilyen, hát nyilván, hogy teli volt bálványimádással az a hely, tehát lehetett ilyen gyertyát venni. Azt hiszem, hogy három kuna volt egy gyertya, be kell dobni egy belsejbe a izét, a kunát, és akkor elvettél egy gyertyát, és akkor oda vitted Szűz Máriához, és akkor meggyújtottad. És ez nagyon is lehetséges, hogy valaki tényleg azt gondolja a szívében, hogy bedobta azt a három kunát, és meggyújtotta azt a gyertyát a Máriának, akkor úgymond Isten valami pozitívat elhelyez így a számláján. Érzitek, amit akarok mondani? Szóval, hogy így a lelkiismeretet kicsit megnyugtatjuk, oké, megtettem, de ezek csak a halott vallásos cselekedetek. Nézd, testvérem, az Isten vagy megmentett minket, és meg vagyunk mentve, vagy nem mentett meg minket, és el vagyunk veszve, és nem tudjuk magunkat megmenteni. Tehát ugyanúgy, ahogy beleesik valaki egy mély gödörbe, nem tudja magát kihúzni abból a mély gödörből. Csak egy segítséggel tud kijönni onnan. És a harmadik pont, hogy remélem értjük, hogy ez az egész Istennek a dicsőségéről szól. Nem a mi dicsőségünkről, hanem hogy ő kicsoda, és hogy ő megdicsőjön, és hogy ő legyen nagyjá a mi életünkben. Szóval ezt mondja Isten Mózesnak. Ez már 2 Mózes 34-ben van. És az Úr elvonuló jövőlete, ugye Mózes azt mondja, hogy mutasd meg a dicsőségedet. És az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák állóságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyed ízig lett. Tudjátok, ez is egy érdekes kijelentés, így ez a... Ez a 2 Mózes 34. 6-tól. Ez is egy érdekes, mert tudtátok, hogy a Mózes törvényében ott van, hogy ne öld meg a fiút az apának a bűnéért. Tudtátok, hogy ott van?
Igen.
Én nem olyan régen jöttem rá egyébként. Ne öld meg a fiút az apának a vétkéért. És se fordítva, se az apát a fiúnak a vétkéért. Mindenki a saját bűne miatt halljon meg. De arra akarok egy kicsit még rávilágítani, és be is fejezem. Mózes nagy sietséggel a földre borult, lehajta a fejét, és mondta: Uram, ha előtted kedvet találtam, kérlek, járjon az Úr velünk, mert kemény nyakú nép ez. Kegyelmezz a mi vétkeinknek, és gonoszságunknak, és fogadj minket örökölve. Tehát Mózes fogja azt a friss kijelentést, amit csak most kapott az Istentől, és rögtön rááll, és rögtön apellál, és rögtön kér, hogy hát ez így van, akkor bocsáss meg nekünk, akkor járjál velünk, akkor vigyél minket tovább, akkor fogadj minket magadhoz. Kegyelmezz a mi vétkeinknek és gonoszságunkat, fogadj örökségeddé. Ő pedig mondta: íme szövetséget kötök, mert te egész néped előtt csodákat teszek, amilyenek nem voltak az egész földön. Szóval ez a leg legfontosabb kérdés kell, hogy az életünkben legyen igazából, hogy kicsoda, kicsoda az Isten. És ahogy ő folyamatosan így kijelenti magát, és mi egyre jobban megismerjük őt, akkor nekünk is rá kell arra állnunk. Nekünk is appellálnunk kell arra, nekünk is, hogy tudod, hogy Uram, te jó vagy. Te azt mondtad, te jó vagy hozzá. Köszönöm, Uram, hogy te, tehát amit kijelent nekünk, igenis arra rá kell állni bátran, mert így tudunk tényleg így előre jutni. Úgyhogy ez a bátorítás nektek ma, hogy ez a három dolog, hogy ezt ne tévesszük szem előtt, hogy nagyon kicsik vagyunk, de Isten nagyon nagy, ez a második, és mi az ő kegyelmétől függünk teljesen. Az ő, a mi reményünk, nincs reményünk az ő jósága nélkül, nincsen. Ha ő most úgy döntene mennybe, hogy megáll a szíved, akkor megáll a szív, tehát akkor vége. Tehát, ha ő úgy dönt, hogy rád árasztom áldásémat, akkor rád áraszt feladat. Tehát, ott a mennyországban, ott dőlnek el igazából a dolgok. Itt a Földön már csak kinyilvánulnak, de ott születnek, Istennek a szívében születnek. A harmadik pedig az, hogy az egész az ő dicsőségéről szól. És ő azt mondta Élinek, sajátok Éli, emlékeztek Élire, aki azt mondja, te a fiaidat jobb, többre besőd, mint engem. És kijelent, Isten megmondta nekik, hogy én azoknak fogok tisztességet szerezni, akik engem tisztelnek. Tehát valahogy tehát ne menjünk bele, tehát annyi fajta irányzat van, de ne menjünk bele ebbe a humanista kereszténységbe se, a prosperitásba, hogy ami abba az irányba akar minket tolni, hogy te vagy a középpontban, és Isten érted, van, tudod, megadja szíved kívánságait, legyen jó önbecsülésed, mert az Isten szeret téged. Tehát, hogy ott nincs gyógyulás. Ott nincs gyógyulás. Tudod, ha egy kis gyereket teljesen elkényeztetnek, mi lesz belőle? Mi lesz ebből a gyerekből? Egy diktátor. Tényleg, ha teljesen, és nem ez a tendencia egyébként, hogy már ne is fenekeld el a gyereket. Vannak országok, ahol a törvény tiltja, hogy nem fenekelted el a gyerekedet, tudod. Nem ez a tendencia, hogy a kisgyerekeket szinte már Istenként tisztelik, és minden róluk szól, de mi lesz belőlük? Az nem jó nekik. Nem a gyerekek vannak értünk, hanem fordítva. Ők vannak értünk. Szóval ez igazából a gyógyulásnak a helye, hogy értitek, mit akarok mondani. Na, akkor most be is fejezem. Köszönjük, Uram, a te igédet, hogy bátorítasz minket, szólsz hozzánk, és ahogy János mondta, hogy neki, Jézusnak növekednie kell, nekünk alábbszállni. Uram, ez az én imám is, ez a szívem vágya mindannyiunk számára, hogy mi tényleg egyre kisebbek legyünk, és te legyél egyre nagyobb a mi életünkben, és a te akaratod egyre nagyobb legyen a mi életünkben, és te egyre jobban dicsőj meg a mi életünkben, és mi tényleg el tudjuk foglalni így alázatosan azt a helyet, amit te nekünk szántál ebben az életben, hogy segíts minket ebben az irányban, a Szent Szelmed által, a Jézus fiad nevében. Amen.